piros talkot kaptál valami újat a héten?
Mm-hmm. Nem is tudom. Igazából szerintem válasz olyan nagyobb volt időm, szóval csak a szokásos embereket felteszem.
Ah, szóval csak Jessica csapat.
Szerintem igen.
Hát, róla abszolút húzásba is szedni mindig. Tehát ez a napi két poszt tőle azért az a nekem egy kicsit
sok. Az nagyon kevés.
Szerintem már nagyon sok. Fi, elérted velem azt, hogy megutáljam az istennőmet effektíve. Szóval köszönöm szépen.
Most már szépen istennőm tudod.
Attól még nem kevesen megutáljam.
De igen, hát ez a lényeg.
Fia, azért én sem nyomlak tele minden nap, mert a Salterichivel vagy Kevin Smith-szel.
De.
Hát nem.
Meg te régen óta csinált, te, nem tudom, Kevin Smith megkészíti évek óta, talán én most kezdtem el pár hete.
Jó, de nálad ez kb. Olyan, hogy pár hétig majd egy személy, egyetlen egy személy, utána váltasz a következő személyre, az meg pár hétig, aztán jön a következő személy, aztán visszamész az arós ostobatyúkhoz, aztán jön a következő személy.
Na jó, de nem, nálam nem lesz a következő személy.
Jaj, annyi pénzre nem tudom, hányszerűen szóval hallottam tőled. GME, brand new voice.
Létünk nem élő képe.
Mi út láttál a héten?
Hát mindazt, amiről a pilótapajtásokban volt szó. És az MD2-ben.
Oké. Ez kicsit sokkolt. Hogy ezt így mind. Ez így, igen. Igen. Nem tudom, nálam egyébként az egyik legjobb dolog, amit a héten láttam, túl a Jessica Jones pilotján, ami nem értettem meg, úgyhogy marha jó volt, felteszem. Az, amit linkeltél, hogy kiszivárogtak ezek a képek, ezek a nagyon-nagyon régi képek George Miller Justice League filmjéből. Ahol még Megan Gale bújt a kosztümbe. Hát először is beszélgessünk arról a kosztümről, utána beszélgessünk a domborzatról, oké? Okay? Szóval, előtted van a kép különben?
Hát remélem, hogy előttem lesz.
Áj, fiam, soha nem vagy felkészülve ezekre a beszélgetéseinkre.
Fejből előttem már, amúgy láttam már egy pár szót.
És most megint bebizonyítottad, hogy mekkora perverz vagy.
Hát de nem most. Most...
Valahogy elindult a Get Your Cape On. Oké, mert csak imádom ezt a számot. Nem tudom, beszéltünk-e róla, szerintem még nem beszéltünk róla. De a DC-nek van ez a... DC Superhero Girls websájtja, ahol van egy ilyen animációs websorozatuk, ahol tínédzserek vagy gyerekként látjuk ezeket a hősöket, és ennek van egy eszmetlen zseniális betétel, ez a Get Your Cape On című dolog, amit csodálkozom egyébként, a Lumi nem küldette nekem, mert az tipikusan olyan dolog, amit az ember szeretne nagyon óravérzésig hallgatni, vagy legalábbis erre kelni, mert ez megadja a férfiaknak is az igazi erőt, amire szükségük van. Hát nem tudom, figyelj, neked ott voltak a pindurpandurok, nekem ott lesznek a DC szuperhírógának.
Hát igen.
Szóval, szerintem üvegetőnbe lapul egy kicsit, kevésbé annyira férfias oldal is, na mindegy. Mm. Szóval, beszélgessünk kicsit erről a Wonder Woman-ről, erről a George Miller-es tucról. Ugye ezt nagyon jól tudod, hogy lesz egy dokumentumfilm arról, hogy mi ment tulajdonképpen gajra annál a projektről, miért nem lett belőle ez a Justice League Mortal című produktum.
Igen.
Oké, mit tudsz erről a produkcióról? Ez mint?
Nem, de igazából nem túl sokat, de pontosan nem tudom, hogy mi is volt a probléma.
Ezért csináljuk a dokumentumfilmet, hogy megtudjuk, hogy mi volt ez a probléma. De itt vannak ezek a Mark Rogers féle fényképek, amelyeket most így tulajdonképpen a dokumentumfilmhez is felhasználtak, illetve ez is most így kiderül. Kikerült az internetre, hála jó ügynek tegyük hozzá, szemed gyömörködtető látványról van szó azért, ezt muszáj így hozzátennünk. Mert csak egyébként nem tudom, ezt a jövő tavasszal kezdik el Londonban forgatni a Justice League filmet.
Igen.
Ha van olyan film, amiben valaha részt akarok venni, akkor az biztos, hogy ez a Justice League. Te is kérek, hogy melyik statiszta cég csinálja a statisztálást.
Mindenki.
Munkát akarok ott kapni, én határozottan. Szóval, igen, tehát jövőre érkezik a Batman vs. Superman Dawn of the Justice, ugye?
Igen.
Oké, ez a Zack Snyder féle rémálom, amitől én már előre félek, ami ugye majd felvezeti a Justice League első, a második részét. És beszélgessünk is erről, hogy milyen is lett volna ez a Justice League Mortal, amennyiben ez megtörténhetett volna. Mert ugye ők megkapták annak idején a zöld utat a projektre, aztán, ha minden igaz, akkor valami kajra ment. És az Inside Film magazin most készít egy dokumentumfilmet abból a projektből, hogy hogyan ne csinálj igazságligája filmet, vagy hogyan ne kezdve szervezni a dolgot, hogy mi vezetett odáig, hogy végül is mégis eltörölték, és mentek inkább másnak a hajszájával. Szerintem egyébként George Miller jobb filmet tudod volna csinálni, mint amit nem tudom, ki rendezi a Justice League filmet fog.
Hát, nem tudom. Lehet. Igazából azért George Miller, hogy ott volt a Mad Max, amivel most idén néve bizonyított, hogy igazából mindig tud lehet csinálni, úgyhogy valószínűleg ez is jó lett volna.
Na most nem csak a Mad Max miatt, hanem úgy összességében bennem az merült fel, hogy általában azok az emberek, akik nem kapnak lehetőséget, hogy megcsinálják nem feltétlenül az álmukat, de az igazi passion projektjüket, ők szerintem mind jó filmet tudnának csinálni, mint azok, akik végül megkapják a melót, nem?
Hát igen.
Most vegyünk egy pillantást meg öngérre. Egyrészt ez egyenruha, amiben Wonder Woman van, ez túl azon, hogy mennyire szexi, túl azon, hogy mennyire tökéletes, mennyire minden szempontból Isten női. Te hogy látod?
Igen, szerintem ez egy jó egyenruha, meg valamennyire te hasonlít is a sorozatoshoz. Mármint a felső aztán annyira nem, de úgy egyébként.
Hát jó, de az alsó, az nagyon másképp nem is lehet szerintem a szoknya részét megcsinálni. Viszont nekem pontosan azt tetszik ebben a felsőben, hogy nagyon nagyon kidolgozott, nagyon részletgazdag, és nagyon megtalálhatod benne ezt a régies stílust, ami szerintem jellemző volt, hogy nagyon-nagyon sok kultúrában előfordulóan a világra.
Igen.
Úgyhogy, hát igen, másik az a baj, hogy ez a Justice League Mortal dokumentum is majd csak 2017-ben jön a mozikba, amikor Wonder Woman is elér a mozikba, úgyhogy nagyon messze van még ennek a dokumentumfilmnek a bemutatója szerintem, ami kicsit azért engem felháborít. Ez mondjuk csak azért én hülyeségem. Na mindegy. Szóval, milyen volt a heted? Miket láttál? Jó, arra már beszéltünk, hogy semmit nem láttál. Milyen volt a heted? Fú. Miket fordítottál?
Sok minden. Én most sem mindig sok minden fordítom.
Igen, egy kicsit túlzásba is viszed.
Igen, sajnálom.
Ahogy nekem keresnél már ott, de...
Neked is keresek.
Jó, figyelek, igen.
Hát neked is keresek.
Jó, nem kell kamuzni, hallottuk, figyelek.
Neked jövő héten végre a test utcad, ezt is tudom csinálni.
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
vágd őket a legjobban.
Hát én szeretném, de a kezeim nem engednik. Már elnézést. Na mindegy. Szóval igen. Aztán héten az is kiderült, hogy izgalmas élményed lesz a Wonder Woman a Star Wars filmmel kapcsolatban a héten. Illetve decemberben. Kevesebb, mint egy hónap múlva, ami miatt már te tűkönülve izgulsz, és vered ki a verejtékedet. Nem?
De gondolom.
Oké, ennél nem akarsz megosztani, kedves hallgatókkal?
Hát mit mondjam?
Akkor beszéljünk egy kicsit fontosabb dolgokról, hogy végre megvettem a funkókat. Tudom, velem történt a héten. Az azt, hogy megvettem Sam Dean-t és Charlie-t funkóban, és itt vannak az asztalomon velem.
Igen, de nem jót mondom, mert nem vagy egy éve.
Hello! Sziasztok! Hello! Aj, de édesek. Olyan kis cuki vagyok, nem?
Nagyon.
És vettem ilyen kis mystery figurákat is, szóval valami brutálisan fenomenálisak szerintem. Kurva jól néznek ki egyébként. Neked is ajánlom ilyen 7 font körüli, vagy 6 font mennyi fájó kis tucka, mert nem tudod, hogy mi van benne, tudod. De rohadtul jól néznek ezek a figurák. Mm. Én mindenhova cipelem magam, mert annyira jól néz ki, hogy muszáj, hogy valaki megvédjen. Oké, okay. ennyit így ezekről az izgalmas dolgokról. Egyébként marha jól néznek ki ezek a funkók, és rohadtul élvezem, bár kicsit csokallom Dinnek a haját, de nem ez egy problémám. Már ilyen Dinnek. Szemnek érdekes a haja, de ez is inkább benne a kis funkója látszik jobban, vagy jön ki jobban, na mindegy. Oké, okay. Szóval marha jól néznek ki ezek a funkók, annyira élvezem őket. Na mindegy, igen. Viszont beszélgessünk is a komikokról. Olvastál valamit a héten? Felteszem, akkor abban sem jutottál igazából sehova.
Ja, felteszem.
Okay. Időnként elgondolkozom azon, hogy te vajon csak itt vagy, vagy mi van. Jó, oké, okay. Semmi gond nincsen. Na mindegy, akkor kezdem azzal, hogy ajánlok egy Kickstarter kampányt, mert nagyon fel vagyok.
Te mindig ajánlsz.
Feltűnt, és emiatt vagyok anyagilag csődben, úgyhogy két hónapig nem fogok dolgozni jövő év elején, úgyhogy igen. Igen, izgalmas lesz. Na mindegy, szóval a Kickstarteren ajánlom mindenki figyelni a The Lost Work of Will Eisner című könyvet, amelyet a Locus Moon Press fog kiadatni, akik egyébként az idei végén megszüntetik a bolti létjogosultságukat, vagy mi a halálikat, és innentől kezdve ők pedig ténylegesen a képregények kiadására fognak fókuszálni, elsősorban pedig archívumokra, illetve archív dolgoknak a kiadására, miközben majd fognak, ugyanúgy, mint ahogy tették ezt a múltban is, ugyanúgy ők igyekezni fognak arra is, hogy minél több új képregény alkotóval találkozzanak, illetve azoknak a munkáit megteremtsék, illetve publikálják. Úgyhogy ezek a Fili srácok, ezek marha jó fejek, és ők tényleg marha jó fejek. Úgyhogy már csak ezért is érdemes lenne támogatni őket, meg ne felejtjük el, hogy ők csinálták, azt hiszem tavaly, igen, tavaly volt a Little Nemo-nak az új feldolgozása, ami megint csak az egyik ilyen gigászi hírű képregény, amit én kezdtem elkezdtem olvasni, nem ezt a könyvet, amit ők vizeltek, hanem majd az eredetit, ami visszament a 30-as 40-es évekbe, és azt kell mondjam, hogy brutális, tehát azt olvasni nem egyszerű élmény feldolgozni. Úgyhogy a Little Nemo-t szerintem, aki szereti a klasszikusabb képregényt, azoknak mindenféleképpen el kell kezdeni olvasni a dolgot. Na mindegy, szóval alig másfél hete kezdték el a kampányt a Lost Work of Will Eisner című projektjükkel kapcsolatban. Már van 775 emberke, akik összedobtak 35.486 dollárt, és még mindig van 17 nap, hogy elérjék. Illetve még többet csinálják igazából, mert 20 ezer volt a cél, annyi kell ahhoz, hogy megjelenjen a történet. Én nagyon bízom benne egyébként, hogy elérik az 1000 támogatót, mert azért mégis a királyság lenne. És hogy miért is érdekes annyira ez a könyv, amiért mindenki figyelmébe ajánlom, ez keresztében történelmi jelentőségi történet, ugyanis ezek a legkorábbi képregények, amiken Will Eisner dolgozott annak idején, mielőtt ugye ő betöltötte volna azt a szerepet a képregények világában, illetve életében, amit ő egyébként betöltött. Köszönhetően a Spiritnek és hasonló maraságainak, mert nem véletlenül hívják Eisner díjnak a legrangosabb képregényes díjakat. Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes sztori egyébként, mert a Getzinger Find, ahogy a kollégák hívják, Joseph Getzingernek van ez a 10.000 darabos gyűjteménye az 1930-as érából, ahol képregény tulajdonképpen ezeket a plétek, hogy hívják ezeket a pléteket, amire nyomtatni szoktak? Mivel szoktak nyomtatni? Tehát, hogy rányomják ezekre a printing plétekre? Ennek milyen magyar neve?
Fogalmam sincs most itt.
Na mindegy, szóval ezekre valamikre, ezekből talált 10.000 darabot, és amikor elkezdte őket így rendesen belevetni magát, két darab nagyon izgalmas folyamat talált, és ezek közül az egyik az Uncle Otto volt, amit egy bizonyos Carl Hack nevezetű fazan írt, és a Harry Carey című szintén kevésbé ismert alkotó Willis B. Renzi nevezetű fickónak volt a műve, és ha belegondoltok, a Renzi visszafelé Eisner, tehát ez volt az egyik nagyon izgalmas Eisneres. A Carl Hack, az nem tudom, hogy abból jutottak el egyébként utáig, hogy ez is Will Eisner, de igazából lényegtelen. Nem, de szóval elkezdett nyomozni, és utána rájött arra, hogy tulajdonképpen ezeknek köze van Will Eisner munkásságához, amik még nagyon-nagyon régre vezetőek vissza. És tulajdonképpen mindkét képkockának, illetve regényfolyam, nem tudom, hogy ezeket hogy lehet nevezni, ezeknek a strippeknek megvan a szekventiális jelentőségük, illetve abból a szempontból is külön érdekesek, hogy szüksége van Eisernek ahhoz, hogy megalkossa ezeket a képregényeket, ahhoz, hogy eljusson oda, hogy egy nap majd megcsinálja Spiritet, és hogy olyan meghatározó eleme legyen. Tehát ebből a szempontból ez valahogy egy igazi remek mű, érdekes esettanulmány, a visszavezethetőleg a 30-as évekre. A héten egyébként beszélgetünk arról, hogy Will Eisnernek mennyire hasonló az aláírás a Walt Disneyhez, és igen, nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg ezzel kapcsolatban, mert Luke szerint Luke az volt a reakciója, hogy ez a Will Eisner csávó, ez miért írja úgy alá, mint Walt Disney a dolgokat. Na most ebben nagyon-nagyon érdekes szituáció volt, ugyanis eljutottunk arra pontra, hogy megtudtuk azt, hogy a Walt Disneynek az aláírása, ahogy mi ismerik ma, az egy grafikusnak volt a találmánya, idézőjes találmánya, aki valószínűleg kopintotta valamilyen szinten Will Eisnernek az aláírását, tiszteletből feltehetőleg. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés volt, hogy vagy melyik volt előbb, és hogy kibírtuk a jogokat, vagy mi a különbség kettő között, és stb. Úgyhogy ez egy grafikushoz vezethető vissza, és nagyon érdekes dolog volt, amit egy kicsit megtanultunk. Szóval a Spirit, ez jelen igazából a The Lost Work of Will Eisner című produktum, amit igazából már $10 meg lehet kapni a digitális kiadványt, és részese lehetsz a comic book history-nek, ahogy az angolok hírek, $15 pedig már, nem, $25 kapjátok meg a könyvet. Én pedig megint nyilván egy olyan választottam, ami igazából kicsit királyából hangzik, méghozzá aláírt változatban, ugyanis Dennis Kitchen, aki az introduction-t írja, aki a bevezetőt, az ajánlást írja a könyvhöz, ő fogja dedikálni, aki mellesleg egyébként egy nagyon régi jó barátja volt Eisnernek, akivel együtt dolgozott, ha jól emlékszem, amikor talán az ügynöke is volt, vagy a publicistája, vagy valami ilyesmilyen. Tehát nagyon közel állt hozzá. A másik az pedig Joe Getzinger, akinek ugye köszönhetjük azt, hogy ezek a dolgok, ezek felszínre kerülhetnek. Ezen kívül persze csomagomban ott lesz a nyomtatott könyv, illetve a digitális változata a könyvnek. Úgyhogy marha izgalmas és izgatott vagyok, amiatt, hogy ez jövő nyáron megjelenjen. Úgyhogy, yay! Kedves Luke kollégának is egyébként lehet félni egy kis kultúra, meg egy kis comic book history, mert igazából ő nagyon jól színleli azt, hogy őt érdekli, de igazából nem érdekli. Na mindegy.
Érdekel.
Szóval, igen, de mondjuk a Spiritet elolvasnád-e?
Persze.
Oké, akkor próbálom megindokolni, hogy miért olvasnád el, úgyhogy nem tudod, hogy miről szól.
Hát mindezért, amit most elmondtál, hogy ez egy mennyire fontos történet meg, hogy tulajdonképpen Will Eisner legnagyobb munkája.
Oké. Ez most kebben úgy hangzott, mintha érdekelne a history.
Érdekel is.
Logikus, ezért végeztél történelem szakon, nem? Na mindegy. Szóval a Spirit, mert ugye én elkezdtem most is elolvasztam az első három történet, mert ugye ez annak idején még a 40-es évek, hogy nem veszem, a június 2-án került először nyomtatásba, méghozzá egy nagyon-nagyon izgalmas alapkoncepcióval bíró dolog volt annak idején, ugyanis ez a Sunday edition, tehát a vasárnapi kiadásában a Register and Tribune szindikátus újságban jelent meg, illetve egy ilyen extra mellékletként volt, ha jól emlékszem, hogy 16 oldalas dologgal voltunk szemben, és nagyon érdekes volt, ugyanis egy-egy Spirit képregény az elején csak 7 oldalas volt. 7-es. Úgyhogy azért ez azért keményen nem semmi szerintem.
Hát ez biztos.
Aztán később változott egyébként ez, ha jól emlékszem, akkor volt az 50-es évek tájékán, amikor akkor változott meg, hogy saját azt hiszem, Eisnerék alapítottak egy céget, és mint hogy ott lett volna valami saját alapításban is, azon ott volt náluk egy magazinban három történettel, vagy valami hasonlóval, és volt mellette még két külön történet, ami általában 4 oldalas történetekkel folytatódott, úgy, mint a Mr. Mystic, vagy a Lady Luck, ha jól emlékszem, illetve egyéb kitöltő jellegű dolgokkal találkoztak. az olvasók. Igen, de Spirit egyébként marha érdekes, mert ez egy detektívről szól, aki meghal, miközben Dr. Cobrát üldözi. Megjegyezem, mennyire találó már. Aki Dr. Cobrát üldözve meghal, aztán egyszer csak visszatér. És tulajdonképpen onnantól kezdve folytatja, ott folytatja az életét, ahol abba hagyta lényegében. Csak azzal a különbséggel, hogy ő már halott, és a Spirit megnevezi magát. És a rendőrfőnökkel ápolja ugyanazt a nagyon közeli kapcsolatot, amit ő ápolt emberként, és magánnyomozóként, mielőtt meghalt volna lényegében. De ez azt mondom, egyébként marha izgalmas. Meg nagyon jó pofa, meg tényleg, tehát nem tudom, van valami, amit én érzek, amikor visszaolvasol ilyen nagyon-nagyon régi képregényeket a 30-as, 40-es évekből, mert annyira mások, mint ma. Egyfelől, ha visszaolvasod ezeket a nagyon régi képregényeket, kezded megérteni azt, hogy a magyarok, illetve nagyon sok felnőtt, vagy nem tudom, idősebb ember miért hiszi azt, hogy a képregények gyerekeknek való műfaj. Mert igazából a 6-7 oldalas képregény, ez tök jó, csak effektíven nagyon gyorsan mesél el egy történetet, amit ma mondjuk hónapokon keresztül valószínűleg nyújtanának el, és nem az lenne, hogy 7 oldal alatt elkapja a jó fiú a rossz fiú.
Igen.
És rácsuk mögé zárja, mert ez ma nem működ, nem tudna eladni még úgysem, hogyha egy lapszám alatt ez megtörténik. Ki van csukva, kell oda a misztérium meg az egyéb. Viszont van benne egyfajta gyerek, nem feltétlenül gyerekesség, játékosság, vagy könnyedség, ez olyan dolog, ami elszórakoztatja az olvasót, meg ami felkelti az érdeklődését, és igazából részemről azért, mert 6-7 oldalas egy-egy ilyen történet, nagyon gyorsan megy az olvasásra, tehát elkezded olvasás után azon kapod magad, hogy 10 történetek később vagy, és hoppá, elment fél óra. Ez hogy történt? Tehát van bennük valami nagyon-nagyon különleges, ami több, mint nosztalgia, ami nagyon érdekes. Már csak, hogy belegondolsz a képregények evolúció, és hogyha megnézel egy képregényt mondjuk a 30-as, 40-es évekből, és ha megnézel egy képregényt mondjuk a 80-as, 90-es évekből, illetve napjainkból, pláne napjainkból, hogy mennyit változott a világ, hogy mennyivel gyorsabb lett, mennyivel több nüansz adódott dolgokhoz, és igazából nehéz megkérdezni, és mivel nem olvasod a Spiritet, vagy akármelyik ilyen régebbi történetet, így nem is igazán tudom megkérdezni tőled sem azt, hogy szerinted melyik a jobb. Az, ahogy annak idején csinálták, ezzel a nagyon gyors haladjunk, ugorjuk át a dolgokat, és inkább csináljunk valami maradandó jellegű hőskreációval, vagy azzal, ahogy ma mesélik a történetet, hogy minél érzhet gazdagabb. De hát, hogy így is van egy elméletet, hagyj.
Hát érdekes. Valahol biztos mindkettőnek megvan az előnye, amikor csak ilyen 6-7 oldalas, akkor nyilván pont ez, amit mondtál, hogy simán elolvasol 10-et is, vagy többet is, és akkor nem megy el vele, csak nem tudom, egy óra, vagy ilyesmit, tehát sok minden befér, meg valahogy a rövid történetet kezdtem amúgy is könnyebb haladni, amikor tudod, hogy nem tudom, 30, vagy nem tudom hány oldalas, hanem csak 7, amit tényleg akár percek alatt is el lehet olvasni, meg igazából azért olyan rövid terjedelemben is lehet jó, meg szórakoztató valami.
Abszolút, és ráadásul a Spiritnek is kellett szerintem idő, amíg kidolgozta, vagy megtalálta a saját hangját, és nagyon-nagyon, amiért a Spirit nagyon fontos mérföldköve volt a képregényeknek, az a stílusoknak a keveredése, az, hogy mennyit adott hozzá az évek során, hogy egyszer csak egy egyszerűbbnek tűnő krimiből átment valami komolyabb noirba, vagy onnan kaland történetbe, vagy helyenként horror komédiák keveredhettek, néha pedig egyszerű mezei szerelmi történetek keveredtek előbelőlük, és nagyon-nagyon sűrűn keveredtek ezek az elemek, amik adtak egyfajta nagyon különleges mixelt, majd kifacsart műfajt így a végére, és emiatt lett az, hogy a nézők így jobban várják, és akkor jobban érdeklődnek e felé, és valahol talán emiatt is volt a Spirit Movie Frank Millerrel annak idején pár éve, 6-7 éve talán, egy óriási nagy csalódás. Hiszen 60 millióba került, ha jól emlékszem, és mennyi, 40-et se hozott vissza talán Amerikában, úgyhogy igen. Mert nagyon érdekes, szerintem én nem láttam a Spirit filmet.
Hát, most bepoltál.
Szerintem tudja, mert marára érdekel egyébként. Oké, de ennyit az unalmas életemről, és mennyire odáig vagyok, odáig meg visszajövök a képregényekért és a hasonló maraságok. Beszéljünk egy kicsit annál fontosabb dologra, mint hogy elindult a Vállótársak.
Igen.
Ismerek valakit, aki volt olyan hülye, hogy megnézze az első két részt, a fene se tudja.
Én csak az első.
Le. Hál' az égnek. És mesélj, milyen volt az élmény?
Fura. Nem. De tényleg.
Ez biztatóan hangzik egyébként.
Nem feltétlenül. Igazából az a fura, jó, ez a segény fura eszem, valahol igazából fel be lehet állítani a Scream Queens-em, mint abban az értem, hogy te itt van ez a... Jó, hát senki nem gondolt, hogy ez a két sorozat valaha egy mondatba kerül, de...
Igen. Ez kell be ugyanolyan, mint a Bitten meg a Pintor Pandorok egy mondatban.
Így van. Igen, de te abban kimerül egyébként ez a párhuzam, hogy igazából ugye ez is tele van jó nevekkel, meg olyan színészekkel, akitől igazából azt állná az ember, hogy ők jók, és hogy velük jó lesz az, ami...
Miért ők nem jó?
Igazából nem.
Tehát nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal?
Nem is feltétlenül ez, mert szerintem igazából ők próbálkoznak. Meg tehát az igazából látszik rajtuk, hogy jók, csak nem tudom, talán tömfére is lettek castingolva, mert tehát igazából nem magukkal a karakterekkel van baj, csak szerintem nem mindegyiket a megfelelő színész játsza, és ezt akár egyébként így köztük is meg lehetett volna, de tehát, hogy megcserélik a karaktereket közöttük, vagy egyébként, hogy nem arra osztják a szerepet, akire végül is osztották, hanem valamelyik másikra, de hát nyilván megvolt itt a koncepció.
Ez egyébként marha érdekes, mert én megnéztem az így készült jelet, ami egyébként egy borzalmas rémálomba illő valami borzadály volt 20 percben. De ott nekem pont úgy jött le, hogy a casting az tökéletes, és igazából mindenki azt a szerepet játssza a pasik közül legalábbis, amit nekik kell. Mm. Mert a Stoll az azt hozza, amit minden filmben. Az egyetlen különbség a mostani Stoll és a korábbi Stoll között az az, hogy nem tudom egyébként ez a sorozatban mennyire látszik, de ebben a dokumentumfilmben marhára az volt az érzésem, hogy utólag annyira brutálisan sokat dolgoztak az arcán, hogy szerintem amiatt tartott volna pukik az utómunka. Eszméletlen nagyon volt photoshopolva.
Nem tudom, fura egyébként, mert nekem igazából tehát nekem nem ezt tűnt, hogy az arcával lenne valami, hanem nekem a haja volt nagyon fura. Tehát,
na, az meg a másik.
Biztos, hogy most nem tudom, hogy befestették neki ennyire durva, vagy ezt tényleg utóra húztak rá esetleg valamit, mondjuk, tehát azt határozottak ki, hogy ez nem az eredeti hajszíne, ami még csak egy dolog, de igazából nagyon fura is volt hozzá, hogy ennyire. Nem is azt, tehát nyilván barna haja van alapból, de ez a barna, ez látszik, ez nem egy természetes barna, tehát ez igazából nagyon hamar kijön, hogy ez ilyen nagyon mű dolog.
Luke egyébként nagyon ért két dologhoz. Az egyik az a cipők, női cipők főként, a másik pedig a haja, a női haja. Emlékszem, hogy amikor pár évvel ezelőtt volt egy gyönyörű beszélgetésed pár órán keresztül egy gyönyörű hölgyel a hajáról.
Emlékszem.
Tehát, te igazi szakértő vagy.
Hát igen, de ez egyébként nem kell annak lenni, tehát most bárki meg lehet belőle egy képet, ez megmondja, hogy ez nem jó.
Szerintem se, de mondom, tehát én amit láttam a dokumentumfilmben belőle, az volt, hogy nem tudom, mit csináltok a Stollal, de vagy túlzásba vitték a sminkát, vagy túlzásba vitték az utómunkát. Én az utómunkára tippelek, mert nincs olyan smink a világon, amit például magyar megengedett magának, mert a Hollywoodban még megértem azt, hogy ha van ilyen. De nincs ez a smink, amit egy magyar megengedett magának, és ennyire brutálisan ledegradálja, mint egy 20 éves szintjére. Tehát ez már, nincs ez a botox sem, őszinték. Mert másik verzió az lett volna egyébként, hogy botoxozzák, és utána kevés utómunkát kellene végezni, de az is szinte hónapokig tartana.
Igen.
Minden egyes frame-ben kízelják az arcát, kiegyenesítik. Aminek igazából én nem értem, hogy mi a lényege, mert Stoll még mindig effektíve jól néz ki ahhoz képest, hogy hány éves.
Igen.
Szóval ez a fajta, oké, ábrázoljuk egy 20 éve fiatalabbnak, csak mert a technika megteheti, ez ilyen what the fuck. Tehát, nálam már itt elbukott a történet. Mm-hmm. Én marha izgatott voltam egyébként ez a sorozat miatt, nem azért, mert adaptáció már megint, a magyar kreativitása az megint kimerül abban, hogy adaptáljunk valami nagyon jót, és úrjuk el, úgy emberesen, úgy magyarosan, hanem valahol itt csesződött el, hogy van egy pokolai jó castingod, és utána elcseszed azt, hogy néz ki. És ott állsz, és kérdezed, hogy what the... Na mindegy, igen. És mi ez a többiekkel?
Igen, jó, ott van például Lengyel Tamás, aki amúgy szerintem mindig jobb, igazából valahol itt is jó, de szerintem nála is nagyon mellélövés volt ez a karakter, mert mi meg egy ilyen építő munkást játszik, hogy valami elsőt is.
Kuzsin, azt mondom, haverjuk.
Igen, tehát valahol egyébként a haverjuk is, de hogy alapvetően ilyen, tehát foglalkozás egy tekintet ilyen építő munkást gyakorlatilag.
Úgy néz ki, mint egy építő munkás, amúgy is, csak hát, testépítőink.
Igen, az furáig. Uraik, ez volt egy olyan, és azt mondja, hogy az volt a legelső jelenete, hogy ott volt egy ilyen építkezésen, és akkor egy ilyen cementes zsákot vitt be, vagy kettőt, vagy hármat, nem tudom, és olyan több fura volt, mert tényleg annyira nem ő ez a szerep, hogy még az is fura volt, hogy ezt a zsákot vitte, szerintem. És...
Ez nagyon érdekes kijelentés azért. Ezt jól tudta kifejtetni egyébként, hogy... Tehát oké, színésznek az a dolog, hogy elhitesse azt, hogy egy építő
munkát. Igen,
de,
igen.
De szerinted neki ez miért nem jött össze?
Igazán szerintem nem feltétlenül az ő hibáját, tehát ez látszik, hogy ő próbálkozik, vagy ő próbálja a legtöbbet kihozni a szerepből, csak valószínűleg azért tényleg ez annyira nem ő, hogy igazából ennél jobban nem tudja.
Ez nagyon érdekes lehetes mód.
Igen. Ez de ugye egyébként tehát a többi jelenetben, mint tudom, például a Földös Eszterrel, amikor voltak jelenetei, vagy a végén, amikor a hárman voltak a másik két férfi szerepével, az igazából tök jók voltak, tehát mondom, úgy alapvetően nincsen vele baj, csak szerintem ezt a foglalkozását nem kellene úgy ennyire erőltetni, meg mondjuk az is fura volt, hogy egyedül neki van ilyen gombos telefonja a sorozatban, de most azért nem tudom, bárki is ismer építőmunkásokat, nagyon jól tudja, hogy nekik sem gombos telefonjuk van.
Gondolod?
Tudom.
Magyarországon.
Itt sem, tehát meg igazán szerintem senkit nincs gombos telefonja.
Na jó, de kell az a retro feeling, hogy azért mégis kifejezik azt a kettőzet az
önök. Na jó, de emellett meg egy piros minit vezette, tehát valahogy nagyon nem jött össze ez a karakter szerintem.
Na jó, ez megint visszamegy az alkotókhoz, hogy mekkora balfaszok, de hát ezt előre lehetett tudni. Tehát nem tudom, nekem a reakcióm, ami elvett igazából a kedvem már a sorozattól, az még ebben a dokumentumfilmben volt, hogy megszólal a csávó, mond két mondatot, és nekem az a benyomásom róla, hogy ez annyira brutálisan unszimpatikus faszi, hogy nem értek, nem tud érteni, hogyha itt most neki ellenáll isteníteni, hogy mennyire, hogy ez mindegyik legjobb. Az alkotó.
Ja.
Mind a kettő. Hogy annyira unszimpatikus, hogyha még neki is állsz itt istenítet, és azt mondod, hogy ez mindegyik legjobb magyar cucca, jobb, mint a valami Amerika, még akkor is azt mondom, hogy nem. Soha bűnös életben nem nézem meg. És ezért nem néztem meg a pilotot sem. Mert annyira unszimpatikus ez a fazon, hogy ez van brutális.
Hát igen, jó, én mondjuk azt nem láttam, de
elhiszem.
Igen, meg egyébként a másik, ez mondjuk szerintem több sorozatra is, valamint több magyar sorozatra is jelenző, hogy igazából látod a díszleteken, hogy gyakorlatilag olyan, mintha nem tudom, beültek volna egy ilyen IKEA szobába, amiben van rendező, tehát hogy látod, hogy igazából ott nem lakik senki, tehát annyira be vannak, tehát annyira olyanok a bútorok, meg az összes, tehát hogy látod, hogy azokat nem használják, és emiatt is, hogy ez is ilyen művé teszi szerintem valahol az egészet, hogy nem tudod elhívni egyszerűen, hogy tényleg ott laknak.
Ez egyébként nagyon érdekes, mert ha jól emlékszem, akkor ők egy némelyik helyszínhez, a fő helyszínre nem emlékszem, de egy némelyik helyszínnél ők kibéreltek házakat Budapesten. Szóval...
Jó, hát nem tudom, akkor lehet, hogy a bútorokat kicserítik, vagy nem tudom, hogy frissen költözött be valaki, és még nem volt ideje használni.
Hát igen, mert ez általában egyébként egy állati nüansznyi probléma szokott lenni, hogy marha jól berendezik, mert marha jól elhitetik az emberrel azt, hogy itt valaki tényleg él, és valakinek az életében ténylegesen kapsz egy bepillantást. De aztán eljutsz arra a pontra, amikor rájössz arra, hogy oké, de senki nem használja ezeket a bútorokat, senki nem... Ilyenkor mi van? Tehát ilyenkor hogy érzed magad, mint néző? Tehát eleve az, hogy készítőként azt mondta, hogy ez kurva jól néz ki, ez mocskosul jól fog kinézni a vászon, meg a tévéképernyő, meg mindenhol. Aztán valahogy nézőként pedig tökre más a reakciót, hogy oké, de nem érzem azt, hogy ebben emberek ténylegesen élnének. Tehát
igen,
nem tudod elhitetni velem azt, hogy amit látok, az igaz. Ergo, innentől kezdve megbuksz, mint filmkészítő.
Igen, ez nagyon kizökkenti a nézőt szerintem, meg te, hogy még emellett más problémák is vannak, akkor nyilván ugye az egyik fölnegyítja a másikat, és akkor persze, akkor megálltad, hogy tényleg mennyire rossz érzelme mindegyik, és persze, hogyha több rossz dolog van, akkor nyilván nagyon rossznak tűnik az egész.
Meglepő egyébként, hogy ennyire negatívan látod, mert a butikot, tehát megkedveled.
Na jó, de az semmiért kedvelem, mert annyira jó.
Ha nem?
Hát, mert ez olyan...
Olyan butikos, olyan magyar butikos.
Igen, de
például Luke most... Luke egyébként nagyon szeret butikokban is járni, szóval felteszem ezért, hogy szereti ennyire a műfajt.
meg szerintem azért az nagyon lehet szórakozni, és mit az a heti 20 perc, és igazából te, hogyha a csalott állapotban van az ember, akkor szerintem egy nagyon, nagyon jó szórakozás.
Hát, nem tudom, tehát azok a poénok, amiket nekem mutogatsz így hétközben belőle, azok ilyen... Ez a tipikus magyar béna humor, de jó, oké, tehát elismerem azt, hogy...
Szerintem, hogy most amit nézd meg ezt az 1-0-5-et, már tényleg nem brutális volt.
Eszem ágában is meg.
De ugye az is tök furam, úgyhogy mind a kettőben Szonyának kívják az egyik nőt. Tehát szerintem ennyire azért nem gyakori még Magyarországon a Szonya, hogy ez feltétlenül hát indokolt lenne. A majd most az lesz, igen.
Egyébként igen, tehát jobban meg az Orszá Szonya kívül, én sem ismerek semmi más Szonyát. Jó, most szerintem én is.
Nem tudom. Még miért nem ő a Szonya valamelyikben?
Ez egy jó kérdés. Tényleg, hova falába tűnt?
Nem tudom. Szerintem színház, vagy valami ilyesmi.
Ne színház, azon filmet akarok vele, sorozatot tévében akarom látni, hogy Isten hágyom már még valakit. Annyira hiányzik Orosztán Szonya, hogy ez valami hihetetlen. Nem hát, tudom egyébként megindokolni, hogy miért, csak nagyon hiányzik. Én így érzem. Ez van. Ez van velem.
Hát igen.
Szóval beszélj is nyit erről a Butik Hotelről, próbálj meg meggyőzni, hogy ezen túl az alpári magyar humoron, hogy
ebből nem legalább... alpári amúgy.
Nem, jó, rossz szó használat, bocs, paraszti humoron túl, mi az, amit túl?
Szerintem... Jó, hát...
Ez meggyőző volt.
Nem, szerintem például ez az ötödik rész, ami aztán a legutóbbi volt, az ott például szerintem abszolút a helyzetekre épített. Itt kevésbé a poénok, nem tudom, hogy a szóbeli poénok voltak a lényegesek, hanem így maga a helyzet. És igazából jó szerintem nagyon kiszámítható volt az egész. Tehát ilyen milliószor látott ilyet az ember, mert mindenki tudta amúgy, hogy mi lesz. De szerintem ezt mégis tök viccesen megoldották. Uh-huh. Hát nem tudom, hogy nézd meg, hogy most ez a 20 percet igazából nem sokat veszítesz fel.
Csak 20 percet. Ami, nem is tudom, hogyan számoljuk, ami mondjuk legalább 8 Spirit történet, ami...
De közben olvashatod a Spiritet.
Legalább egy Goldbergs epizód, ami legalább egy fél Jessica Jones, ami legalább egy fél akármi komédia. Igen. Mégis tényleg nem sokat veszítek. Nem kösz, tehát azért ennyire mélyre én nem szeretnék súlyolni, hogy Butik Hotelt nézlek. Tehát... Na jó. Oké, beszélgessünk hírekről, mert hogy nagyon izgalmas dolgok derültek ki. Például, ha jól beszokottam, péntek vagy szombaton jelentette be Alex Hirsch, az alkotója a Gravity Falls-nak, aminek nem emlékszem, hogy van magyar cím, van...
Elvég a Rejtékvároskája.
Köszönöm. Igen, a Rejtékvároskája, hogy a második évadda véget ér a Gravity Falls, és ez az ő döntése, ebben nem volt beleszólása a Disneynek, sőt, a Disney próbálta őt meggyőzni arra, hogy ne zárja le a történetét, ami, mert az volt hát annyira érdekes, hogy Hirsch már a kezdetektől fogva ő csak 2 évadosra tervezte a történetet, méghozzá pontosan azért, mert számára a Pice testvérek története az egy nyári kaland a gyerekkorról, és ugyanúgy, mint hogy a gyerekkor is egyszer véget ér, ugyanúgy egy ilyen sorozatnak is véget kell érnie. Egyfelől marhára tisztelem őt a döntése miatt, és már csak azért is, mert nem hagyta, hogy a Disney azt mondja, hogy többet fizetünk, több pénzt kap, csak csináljátok még, mert kurva jó nézettséget szállít ez a sorozat nekünk, hanem mert azt mondtam, hogy köszönöm, nem, ennyi volt. Ennyit akartam elmesélni, megtörtént, tökéletes lett, kalapkabát. És emiatt én marhára tudom őt tisztelni. Függetlenül, hogy marhára nem örülök annak egyébként, hogy véget ér a Gravity Falls. Te hol tartasz ezen sorozat? A második rész, harmadik talán?
Nem, mondd el tovább.
5-6?
Nem, szerintem az első évadnak ott a felénél valahol.
Hány részes volt az első évad?
Nem tudom.
Ja, tényleg várj, ez 22 részes volt, igen. Igen, és ha minden igaz, akkor még egy epizód lesz jövő héten, ha jól emlékszem, és utána majd 2016-ban valamikor egy lezáró film. Úgyhogy, hát nem tudom, én magam részéről tűkönülve várom, és igaz a marhára folytatnám, mert amit a, azt hiszem, 2009 vagy 2011-es epizód produkált, ami azt hiszem az utolsó volt, ami magyarul lement, az körülbelül minden idők legjobb animációs epizódja volt. Tehát az tipikusan az volt, hogy tehát amikor eljutsz arra pontra, onnantól kezdve neked annyi. Kész. Kaputtó. Befejezted, mint ember a létezésedet. Tehát az annyira brutális, annyira erős, annyira Nem tudom, az egész életed megváltoztató csattanó, hogy ez valami hihetetlen. Gravity Falls, Rejtélyek városkáját, tessék mindenki nézni, ez nagyon fontos. Aztán nagyon érdekes, hogy a Code Blackből még 5 epizódot kér be a CBS a héten, így téve a szezont 18 részessé. Te erről hogy gondolsz, illetve ezt a döntést te hogy látod mondjuk a Supergirl tükrében, ami szintén túl van 4-5 epizódon, és még mindig nem rendelték be. Meglep egyébként téged, hogy nem rendelték még be?
Valahol igen, de szinte biztos, hogy befogják.
Én épp ez az, hogy én még nem vagyok benne teljesen biztos, mert most jobb volt a nézettség azt hiszem, mint múlt héten, de annyira viszont nagyon nem erős, mint amennyibe kerül, meg amekkora brand, meg amekkora dolgot elvárnak tőle. Tehát én azért félek, és igazából féltem is tőle, mert hogyha a CBS nem sikerül egy Supergirlt eladni, akkor itt komoly gondok vannak, de nem feltétlenül sorozattal, hanem a jobb kérdés talán az, hogy vajon van-e esély arra, hogy mondjuk egy stream szolgáltató átvegye?
Hát biztos, de szerintem nem hagyná egyébként a CBS, mert azzal befajtak elismernék, hogy bebukták ezt a próbálkozást.
Oké. Pár hétre beszélgetünk a CBS All Access-ről. Mennyire tartod azt reálisnak, hogy azt mondják, hogy 2016 őszétől átteszik az All Access-re a sorozatot? Meglepne téged mondjuk az a döntés?
Az nem feltétlenül, tehát mondjuk az benne lehet, igen, hogy oda átteszik.
De az is nálam úgy tűnne, hogy akkor viszont elveszed az élet annak, hogy a Star Trek lenne az első olyan sorozat, ami az
All Access-re. Igen.
Ami csak azért abban az egy szempontból problémás, hogy a Star Trek az a Paramountnak a brandje, tehát a CBS-hez tartozó dolog, míg a Supergirl az Warner Brothers-ös. Tehát, hogy mégsem saját brandet teszed oda ki először. Tehát én emiatt igazából egy kicsit félek. Azt, hogy tudjuk, hogy Netflixre nem mehet Supergirl, mert az Marvel terület. Hulu vagy Amazon, ami még esetleg menne. A Hulu-nak szerintem nincs annyi pénze, hogy megethesse magának egy Supergirlt. Az Amazonnak van pénz. Kérdés, hogy bevállalnák-e úgy, hogy nekik saját struktúrájuk van, és igazából ők nem az a csatorna, aki megmentenek cuccokat. Tehát ez egy érdekes érték, szerintem. Szerinted ki lenne olyan bevállalós, hogy esetleg?
Jó kérdés. A Hulu szerintem megtenni amúgy.
Hát én remélem, hogy nem, mert az brutális lecsökkentés jelentene anyagilag, aminek haza lehet része. Mert ez a múlt heti része szerintem sokkal jobb volt, tehát kb. A legjobb rész a pilot óta. Úgyhogy csodálkozom is, amit nem néztek meg, nem mindegy. Aztán az is kiderült, hogy Netflix sikerült túllicitálni az összes többi jelentkezőt a Lost in Space sorozatra, amit a Legendary TV fog készíteni. Ez Irvin Allen 1965-ös kult TV sorozatából. Nem tudom, neked mi volt ez a Lost in Space-es dolog, amivel találkoztam, felteszem, az a Matthew Brown-os film a 90-es években.
Igen, szerintem az.
Nagyon helyes egyébként, tehát nekem egyébként az a kedvenc Matthew Brown-os filmem. Szerintem az a film az marha jó volt, de felteszem, akkor neked nem.
De nekem is tetszett, de nagyon rég láttam egyébként, úgyhogy annyira nem emlékszem, ebből áll.
Hát majd én is, hogyha jön újra a sorozat, akkor biztos, hogy újra nézem, mert azért mégiscsak. Meg már sem most volt nemrég 50 éves a franchise is. Úgyhogy... Na mindegy. Szóval amiért ez nagyon-nagyon izgalmas történet, az ugye miről szól a Lost Space? A Lost in Space. A Lost in Space az arról szól, hogy egy családot kiküldenek az űrbe, és hát tulajdonképpen valaki szabotálja az ő küldetéseket, és emiatt olyan területen kötnek ki, ami ismeretlen terület az emberiség számára, és hát tulajdonképpen életben kell maradniuk. Egy családról van szó egyébként, tudós apa, ha jól emlékszem, vagy talán az anyja is tudós. Gyerekek is nagyon zsenik, meg hasonlók, és hát tulajdonképpen nekik kell szembenézni az ismeretlennel, úgyhogy emiatt nagyon-nagyon izgalmas a dolog. Ami nagyon érdekes, hogy kik az írói ennek a sorozatnak, ugye Matt Shazama és Burke Sharpless, aki ugye legutóbb a Dracula Untold című, hát nem tudom, borzadályt rittyentette a világ elé, vagy nem tudom, ezt lehet, nem fetenző hibája egyébként, csak úgy megjegyzem. Na mindegy. És Kevin Burns is ott van, aki a Synthesis Entertainment-től, illetve Neil Marshall, akik producerként működnek közre a sorozatnál, és ez Burns-nek a nagyon-nagyon régi passion projektje volt, és nagyon érdekes volt egyébként a Lost in Space-nek a történelmi mutatója, és ugyanis nagyon-nagyon régen az NBC-nek készült volna egy sorozat belőle, ami meghiúsult, amikor meghalt az eredeti sorozat főszereplője Jonathan Harris, aki Smith játszotta. Majd a 2003-2004-es szezonban egy reboot készült, ami ugyancsak egy licit háborút követően landolt a WB-nél, ami azért volt nagyon érdekes, mert azt a pályátot, az a pályátot megtörtént, és John Woo rendezte, Doc Petrea írta, és nem rendelte be a csatorna sorozatra. Boom, szívdál! Tehát próbál meg átérezni a dolgot, hogy egyrészt WB bekér egy ilyen sorozatot, és John Woo rendezi a pályátot, és nem. Azt mondjátok, hogy nem fér bele. Nem kérünk belőle. Így szerinted menj... Érve nem. Itt még nagyon korán voltunk, tehát itt még biztosan nem volt szó arról, hogy a VB megszűnne, és helyre jön a CW. Tehát szerinted vagy mennyire lehetett rossz az a pályátot, hogy nem merték bekérni a sorozatot, vagy ennek is inkább anyagi indítású okai lehettek?
Hát igen, azért nem lehet, hogy inkább lehet, hogy ezt lettek a pályátotni, ez tényleg nagyon sokba kerülne, ami miatt már nem érné meg.
Na jó, de akkor viszont miért mész bele egy licit háborúba?
Hát jó kérdés. De lehet, hogy még annál is több volt, mint amennyit ők mondjuk rászántak volna, és ezzel már tényleg nem fér bele.
Ha visszagondolsz a filmre, szerintem annyira nem feltétlenül lehetett drága, mert ha belegondolsz, hogy a Star Trek annak ide 60-as években mennyi 3 évadot megért. És utána volt az, hogy nagy volt a költségvetés, és ez viszont 40 évvel a Star Trek után, hanem többel a Star Trek-et követően történt. Tehát itt már azért nem feltétlenül annyival drágábbak a dolgok. És igazából, hogyha meg tudsz csinálni egy Babylon 5 című sorozatot, ami nem hasonló, vagy a Star Trek Voyager-t, ami viszont effektíve hasonló ötletre épül, mint a Lost in Space, hiszen ott is Janeway-nek elvesztek az űrben. Nem hiszem, hogy annyira drága lehetett volna ez a sorozat. Tehát engem marhára érdekel ez a pályát, hogy ez mennyire lehetett rossz, hogy egyszer nem merte a WB-be megérni.
Igen.
Jó, Luke-nak nincs túl sok hozzáfűző valami meglepő
nem,
volt.
De én is megnézem egyébként, hogy kérdő, érdemes lenne nyilván tudni, hogy mi történt. Hogy
nincs van valahol a neten?
Nem tudom. Meg kell nézni.
Hát, próbálkozz meg vele. Egyébként szemben úgy tudod, hogy egy 1997-es filmet, ha jól emlékszem, akkor mint hogyha Akiva Goldsman írta volna, és Stephen Hopkins rendezte volna.
Uh-huh.
Ami azért nagyon érdekes, mert Akiva Goldsmanről fog most beszélgetni, ami majdnem ugyanaz. Illetve hát ugyanaz. Szóval érted. Aki egyébként Transformers-eket jegyzett, és most egy írószobában fognak a Paramountnak készíteni házbós játékokból filmeket, úgy, mint a G.I. Joe és a Micronauts című projektek. Szóval, Luke-nak volt egy nagyon érdekes kérdés az adás előtt. Fel akarod tenni ezt a kérdést?
fel. Hát most megválaszolod.
Most meg fogom válaszolni. Ezért vagyunk itt.
Nem. Akkor mondd el, hogy miért kell írószoba a G.I. Joe-hoz és a Micronauts-hoz.
Mert franchise. A franchise sorozat. Birodalmat építesz. Egy ember nem tud birodalmat építeni. Ez sziklaszilárd tény. Egy ember meg tud írni egy filmet, az olyan lesz, amilyen. A másik, a folytatásának követnie kell valamilyen szinten azt a folyamatot, ahogy az első film elindította éve leszögezte a hangulatot. De az még mindig nem lesz egységes, mert lehet, hogy valaki más fogja írni. Vagy ha ugyanaz írja, lehet, hogy másféleképpen szeretne, másféle irányba szeretné eltolni a történetet. Tehát akárhogy is nézed meg, nem lesz egységes. Viszont a Paramountnak szüksége van franchise-okra, brandekre, amikkel értékesen tudják a dolgokat. Ergo szükség van egységes irányra, ugyanúgy, mint hogy a Marvel csinálja. Hiszen a Marvel érén kb. 4-5 évig ott van Josh Whedon, aki kb. Minden idők egyik legnagyobb zseniá. És most is valaki, most ha jól veszem, testvérpár van a helyén, vagy két sávú van a helyén. Akik a Marvel minden egyes, tehát filmes, tévés részlegét vezetik, és ők döntik el az irányt, ők határozzák meg. Tehát ők a nagy főnökök. Őket nem írószobának hívják, mert ők nem írószobát csinálnak, hanem ott kifejezetten vannak ezek az emberek, akik úgy az egészet felügyelik, mint média platformot. Viszont az írószobának rengeteg előnye van. Nyilván nem minden ok nélkül vannak, még akár a 10 részes sorozatoknak is írószobáik, ahol 6-8 pluszos író van egy szobában. Mert mindenki hozhat be ötleteket, mindenki ötletelhet sztorilányokat illetően, mindenki ötletelhet karaktereket illetően, tehát minél többen vagytok benne egy produkcióban, és mint az írószobában, annál nagyobb lesz a hatalmatok, annál inkább olyanra formálhatjátok a dolgot, amilyenre ti akarjátok, és annál egységesebbé lehet kovácsolni a dolgot. Tehát szerintem ezért van szükséged egy írószobára. És igazából valahol zseniás dolognak látom azt, hogy a Paramount meglátta az írószobában a lehetőséget. Mert ugye effektíve, ha belegondolsz, ők igyekeznek úgy gondolkodni a mozis franchise-okat illetően, mint a tévében. Az egyetlen különbség az annyi, hogy még egy mozifilm 2-3 év alatt készül el, addig egy tévéepizód 1 hét alatt készül el. És talán egy írószoba ezt a folyamatot is egyfelől meg tudja, fel tudja sűríteni. Tehát egy kicsit gyorsabban készüljenek el a szkriptek. Mert minél többen dolgoztok, minél többen ötleteltek, minél több megvilágításból kerül egy-egy kérdés, annál kidolgozottabb, annál komplexebb, annál jobb lehet a történet. Nem?
Hát igen, persze.
És azért azt se felejtsük el, hogy mondjuk a Transformers az egy millió dolláros vagy millió? Billió dolláros franchise. Tehát ahol ennyi pénz van terítéken, ott szükséged van egy egységes irányra, szükséged van olyan emberekre, akik tudják, hogy mit csinálnak, akik a jövőbe vezetik a franchise-t. Mert ugye a rendezők azok jöhetnek egy filmre, szereplők jöhetnek egy filmre, két filmre, három filmre, általában mondja most már filmeknél is három filmes szerződéseket kötnek, de mi van akkor, hogyha utána ő lelép? Reboot? Megint? Miért? Miért lehetne folytatni azt más szereplőkkel? Folytassuk a kontinuitást, helyezzük kontinuitást, mert nem kell mindig folyamatosan rebootolni. Tehát remélhetőleg ez az, amit ők ki akarnak küszöbölni, és inkább egyfajta egységes mozivilágot kiépíteni. Arról nem is beszélve, hogy ha sikeressé válik ez az irányvonal, akkor onnantól kezdve jöhetnek a spin-offok. Na már most, a spin-offot csinálsz? Zseniális, remek, necseri! Ahogy ezt a nagy mágos, magyar mágusok szokták volt mondani, mert onnantól kezdve spin-offokat is tudsz kialakítani, és ott már megvannak az íróid, akik ismerik a franchise-t, ismerik inside out, tehát kívülről belülről, minden egyes nüansznyi elemét tudják, hogy mi az, amit felhasználnak, mi az, amikhez joguk van felhasználni, mi az, amihez nincsen még jó, mi az, amit érdemes lenne megszerezni. Tehát ergo olyanokat dolgozol ebben az írószobában, akik ismerik és tudják jól, hogy mi az a produktum, amit tervezel. Tehát illetve ezen nem az van, hogy csinálj még egy filmet, ha a film sikeres, az csinálj még egy filmet. Ha az a film sikeres, az jött a harmadik. Vagy ugye az első filmet követem manapság, mert inkább azt mondja, csinálj meg egy filmet. Aztán, ha sikeres lesz, akkor csinálj meg második és harmadik részben, miért nem? Hanem mostantól az lesz, hogy egységesé lehet tenni ezeket az utakat, és onnantól kezdve, hogy egységes, minden onnantól kezdve sokkal könnyebben fogsz tudni spin-offokat is csinálni, illetve sokkal terebélyesebbé tudod tenni, és igazi franchise pirodalmat tudsz felépíteni. Nagyon jó kérdésed, Luke. Vajon így a nézők mennyire fogják megutálni a franchise-t, hogyha túl sokat kapnak valamiből? Na ez a nagyon érdekes kérdés.
Igen.
Ki mondta azt, hogy minden esetben moziba kell menned? Ki mondta ezt? Nem feltétlenül, tehát azért, mert benne vagy egy filmes univerzumban. Tegyük fel, ugye a Marvel azt csinálta nagyon okosan, teszik hozzá, hogy ők csináltak egy crossovert a film és a sorozatvilág között. Csináld ezt! Ez jót tesz a nézettségednek, ez a sorozatodra is affektálhat nézettségileg, és ha be is buksz a mozivásznon, a tévében, a stream szolgáltatókon keresztül, te még mindig ugyanúgy rengeteg pénzt fogsz tudni termelni. Az egy különbség, hogy ezt nem kell feltétlenül beismerni az egész világ számára. Nem?
Ez
igen, ez jó. Az írószoba egy zseniás dolog. Oké, heti témánk, mert hogy van egy ilyenünk is, meglepő módon így egy óra után lassan már rátérünk, ez pedig az, hogy a Fox Fitness mutaszt a Life Plus aznapi nézettségi adatoknak. Boom, szívták, köcsök! Oké, te ezt hogy látod?
Hát, ez egy érdekes dolog, de a Fox szerintem minden évben csinál most már valami olyat, amivel úgy tűnik, hogy valami nefitit mutatnak, aztán a következő évben meg mégsem.
Én sem, de marára ettől félek. Mert most tényleg egyébként az utóbbi két évben végignézem azon, hogy hogyan igyekeznek egy évvel előre fejleszteni és sorozatokat, hogy mindenkinek legyen elég ideje arra, hogy kidolgozzák részletesen, nem csak ez a 2-3 hónapod legyen arra, hogy kidolgozz a sorozatot című motivum, hanem ők igyekeztek először ugye egy évvel előre berendelni a történetet, aztán utána bejelentették, hogy eltörlik a pilot szezont, aztán Kevin Reilly-t kidobták a francba, utána nem is tudom, hogy mi volt, amit csináltak, aztán dobbantott a marketing igazgató pár olyan héttel ezelőtt, most pedig bejelentik, hogy tudjátok mit? Oké, nem vagyunk mi sikeresek, ezért nem fogunk odafigyelni az aznapi és az aznapi meg az élő nézettségi adatokra, mert igazából teljesen lényegtelen. Egyfelől ez megint vakont kifüstölésnek tűnik, másfelől viszont ez az a dolog, amit minden tévécsatornának meg kell csinálnia. Ez az az irány, amibe a jövő tart. Mert ma kinéz tévét élőben? Senki. Az ég egyet a világon. Senki. Kivéve azt pár millió embert, akik Amerikában, de más kérdés.
Igen.
Mindenkinek zillió dolga van a DVR-on. Tehát rengeteg minden van, amit a DVR-on vesznek föl. Mert hogy egyszerre csak egy sorozat tudsz nézni. De ez nem jelenti azt, hogy téged nem érdekel a másik két sorozat, ami benne egy időben van.
Igen.
Meg hasonlók. Különböző, miért várod el tőlem azt, hogy én választok két sorozat közül, ha én mind a kettőt akarom? Add meg nekem mind a kettőt, és majd én eldöntöm, hogy mikor nézem meg. Ha meg úgy döntök, hogy nem nézem meg, az legyen az én döntésem. Te csak add nekem a dolgot, hogy megnézhessem. Nem?
Hát persze, pontosan.
Úgyhogy ebből a szempontból is egyébként zseniális húzás szerintem a Foxnak ez a dolga, hogy ők tényleg egyszerűen azt mondják, hogy minket nem érdekel innentől kezdve, mert igazából lényegtelen, és tényleg lényegtelen. Tehát ha megnézed azt, hogy legérdekesebb, szerintem legalábbis legérdekesebb nézettségi mutatók, az nem az, hogy mi van aznap. Tehát az tök jó, az neked ad egyfajta útmutatót arra, hogy tulajdonképpen miről kell építkezni. Viszont az L plusz 3, meg az L plusz 7 az, ami igazából megteremti az igazi nézettséget, mert az mutatja meg az igazi nézettséget. Hogy az embereket érdekli az a produktum, amit leteszel az asztalra, vagy sem. Ha sokat adsz hozzá bármelyik célcsoportban, tehát akár az L3-ban, akár az L7-ben, akkor a sorozat lehet sikeres, úgyis, hogyha a tévében nem sikeres. Mert akár megduplázhatod a nézettségedet. Ergo, vannak nézőid. Reklámozók szempontjából valószínűleg egy új modell kell kidolgozni, hogy ezt így valahogy tartani lehessen, hogy nekik is megérje beszállni a dologba. Vagy szerinted el tudod azt képzelni, hogy létezik-e olyan jövőkép, ahol a reklámok elveszik a jelentőségüket, és már nem fognak annyira sokba kerülni, és nem fognak annyira sok pénzt termelni senkinek. Mert kitalálnak egy olyan platformot, vagy akár mindegyik tévécsatornának lesz egy saját online oldala, ahol előfizetőként megtekintheted az ő termékeiket. Vagy ezek kimennek más tévécsatorn, más stream szolgáltatókra. Ergo, effektíve te nem fogsz függni attól, hogy tehát nem kell, hogy reklámokat kapja, hanem elő tudsz fizetni arra, hogy ne kelljen reklámokat nézned, és megnézhess a tartalmakat. Tehát szerinted elképzelhet egy olyan világ, ahol a reklámok jelentősége lecsökken?
Hát igen, valószínűleg ezen látsz, hogy szerintem, aki már előfizet egy stream szolgáltatóra, az valószínűleg azt várja tőle, hogy ne legyen a reklám, ha már az ő nem tudom mennyi dollárja benne van. Tehát valahol nyilván erre felé kell menni, de a csatornák meg azért alapvetően még nagy rész mindig a reklámokból élnek, tehát nekik ezt nyilván akkor valamivel pótolniuk kell, mert a felhasználó azért nem fizet annyit, hogy akár a töredéke is bejöjjön ennek.
Na, és ez egy nagyon, nagyon jó dolog, amit mondtál, mert előtte arra gondoltam, hogy igen, de ott van az HBO, ami kezdetektől fogva elővizetéses csatorna, és ilyen akkor egy csatorna, mint a Game of Thrones, amiben brutális mennyiségű pénzt tölnek. Felteszem, hogy szupergör mennyiségű pénzt legalább.
Igen.
Viszont, hogyha csak elővizetőid van, szerintem nem teheted meg ezt a dolgot. Plusz ugye azokat a platformokat, az online platformokat is fenn kell tartanod. Tehát tévéből szerintem nem fognak eltűnni a reklámok, mint olyan. Viszont a tévék nézettsége évről évre csökken, és nyilván okkal csökken. És itt lehet valami fajta kiskapu, hogy a tévék nek olcsóbbért kell adniuk a reklámidőt, vagy a reklámoknak az előkészítésének az előállítási ára csökkenhet esetleg, mert hogy mert sokkal kevesebb emberhez jut el. Vagy lesznek különböző külön reklámozói felületek, ahol például napi, tehát olyan stream szolgáltatás akár, ahol reklámokat nézhetsz egész nap, és vannak olyan emberek, akiket érdekelnek a reklámok, mert a reklámok valahol persze érdekesek. Még kötve hiszem egyébként, hogy abban annyi pénz lenne, mint nézői oldalról, de hát ugye mit tudok én. Szóval igen, tehát szerinted okos dolog, amit a Fox csinál?
Hát okos lehet, aztán kiderül, hogy mennyire sül ez jól, nyilván lehet jó dolog, persze.
Mert ugye az FX volt tavaly nyáron az első olyan csatorna, ami azt mondta, hogy minket nem fog érdekelni ez a nézettségedet, hanem mi megyünk az R plusz 3, az R plusz 7-re. Ami szerintem igaz, és igazából, ha belegondolsz, minden tévécsatorna az R plusz 3 masadatok alapján dönt, mert jelenleg ott tart a világ, hogy az R plusz 3 az, ami igazából lényeges szám. Mert vannak sorozatok, amik meg tudják duplázni a nézettségünket R plusz 3-ban. Nem fejlően megduplázzák, de közel vannak a duplázáshoz, és R plusz 7-ben dupláznak viszont.
Igen.
Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, és nagyon vékony a határmesdje, hogy vajon melyek azok a sorozatok, amelyek képesek igazából csodát tenni a világban. Vagy én nem tudom, tehát nagyon érdekesen alakul ez az egész dolog, és igazából élmény nézni, hogy hogyan alakul. Elolvastad a levelet, amit ők küldtek ki a sajtónak?
Igen, igen.
Na, mesélj, mik voltak neked a kedvenc pontjaid belőle?
Hát szerintem nagyon, nagyon érdekes, hogy az egész, nem tudom, hogy két ezeket a vastag betűseket, ők jelölték be, vagy ezeket te, vagy valaki más utólag.
Ezeket én.
Igen, de jó, hogy nyilván ezek a lényegek egyébként.
Felteszem. Remélem.
Igen, de szerintem, hogy itt rögtön az eleje is nagyon, hát nem tudom, vicces, érdekes ez az első, nem tudom, két-három sor. Amiben gyakorlatilag azt írják, hogy ők a kovastató megváltoztatják a kommunikációkat, mint hogy miket közölnek le a műsoraikról. Ez itt konkrétan hétfőtől kezdve, amit felteszem a jövő hétfő akkor.
Igen. Ami bennem egyébként egyetlen kérdés vett fel. Oké, hogy ők nem közölik ki, de a Nielsen adatai nyilvánosak.
Persze.
Tehát szerintem mennyi az esély arra, hogy sajta nem fog beszélni az aznapi nézettségi adatokról?
Hát nyilván fognak, tehát azért attól, hogy ők hétfőtől másképp gondolkoznak, a világ többi része nem fog. Tehát attól nyilván mindenki meg fogja nézni a nézet, maximum majd ők nem reagálnak rá.
De ez azt képzelni egyébként, hogy a világ egy kicsit másképp kezdjen el gondolkodni, nem most rögtön, hanem mondjuk egy pár éven belül ezzel kapcsolatban, hogy ők is azt mondják, hogy igazából az élő nézettség nem számít, és onnantól kezdve. Viszont várjál, nagyon érdekes kérdés, viszont ha felmerül a kérdés, hogy az élő nézettség nem számít, akkor tulajdonképpen ez milyen hatása lehet a reklámozókra? Illetve ha az élő nézettség nem számít, akkor ez milyen hatása lehet a sorozatokra?
Hát igen, ezek nagyon jó kérdések, mert ez igazából mindenre hatással lehet. De hát ez mindenképp szerintem az kell, hogy több csatorna is beszálljon, vagy mondjuk adott esetben az összes, mert nyilván nagyon fogsz jön magában az, hogy ő egyedül ezt csinálja, az kevés, és hogyha mondjuk nem kap ebbe támogatást, hogy nem állnak mások is, mert akkor veszek idővel ők is abba kell, hogy ezt hagyják, mert akkor be kell látjuk, hogy ez most még így nem megy.
Na jó, de előbb-utóbb tényleg ez az irányon be tendálnia kéne a világnak. Azért más kérdés, igazából megértem, hogy miért akarják annyira ezt az irányt már most. Mert ha belegondolsz, egyfelől megértem a networkök nézettségét, mert ők ugye a reklámozók azok az értelemszerűen az élőben nézett dolgok után fizetnek, illetve az a nézettség számít a számukra, meg az jelzi egy produktumnak az igazi népszerűséget vagy ismervét. De szerintem nem lehet, ez egy olyan üzenet a nézők számára a Fox részéről mondjuk, hogy minket nem érdekel, amikor nézed, csak nézed.
Hát, de, igen.
De ez mint egy ilyen jövőben mutató üzenet a világ számára, akár reklámozó, akár sajtó, akár néző számára. Szerinted ez mit jelent? Vagy te hogyan érted?
Hát ez egy jó kérdés. De valóban szerintem sokan így vannak vele egyébként, hogy nekik is mindegy, mint a nézők közül, hogy nekik is mindegy, hogy mikor nézik, csak megnézik. Tehát, mert nyilván nem azok vannak, vagy valószínűleg nem azok vannak többségben, akik tényleg akkor nézik, amikor megy a tévébe. Ugye eleve akkor maximum egyet tudnak. De igen, ez nyilván más így, hogy most egy csatorna mondja ki. Konkrétan igazából nekik is mindegy, hogy ki mikor nézi.
Nem tudom, tehát egyfelől egyébként marhára biztatónak merem tartani ezt a kijelentést. Másfelől ez nem feltétlenül olyan dolog, amit feltétlenül ki kellett volna kommunikálniuk, illetve nem tudom. Igazából valahol nagyon jó dolognak tartom azt, hogy kimerték mondani azt, hogy minket nem érdekel, mikor nézed. Csak nézed. Mert valahol ez egyébként tényleg meg tudja határozni. Csak innentől kezdve kérdés, hogy a produkcióknak a büdzséje az mennyire csökkenhet, hogyha csökkennek a reklámbevételeik. Ergo, mennyivel kevesebb minőségi dolog kerülhet ki majd onnan terítékről?
Hát igen, nyilván találni kell valami forrást, ami pótolja a reklámokat, vagy a reklámokat akkor áthelyezi valahogy úgy, hogy így is tudják őket használni. De...
Igen, egyébként az is nagyon érdekes szerintem, hogy az átlan embereket nem érdekli nézettség. Tehát ők nem úgy néznek sorozatot, hogy ennek a sorozatnak szüksége van nézettségre, akkor most ezt fogom nézni.
Persze.
Ami megint csak nagyon, nagyon érdekes, mert a tévék üzletként igyekeztek mindig is egyfajta modellt bele erőszakolni az emberekbe. Aztán, ahogy változott a világ, egyre kevésbé tudták ezt bele erőszakolni a világba. Ezt a nézőpontot, hogy most kell nézned, és ez van. És eddig ugye az emberek költik a tévécsatornákat, most viszont a tévécsatornán kell követniük az embereket.
Igen.
Szerinted ez milyen evolúció lesz? Lesz olyan, amikor egymást fogják követni? Amikor a nézők effektíve megmenthetnek sorozatokat? Akár tegyük föl, ne cugj el a gondolattal. A Fox elkaszálja a Bonst. De a Foxnak van egy websájtja, mondjuk egy ilyen stream szolgáltatós oldala. Akár a stúdiója, akár a csatornáitok, mindegy. Aki esetleg egy másik stream szolgáltatóval összeáll, és azt mondja, hogy oké, kasza a Bonz tévében, de mi van akkor, hogyha mi ezt átvesszük? 50-50-be, azaz 25-25%-ban megfinanszírozzuk, és mi van akkor, ha csinálunk egy közönségfinanszírozási kampányt, ahol ti összedobhatjátok a maradék 50%-át a büdzsének, vagy 25%-át a büdzsének. Ha beszálltok, ingyen megnézhetitek ezeket az epizódokat, nagy isten DVD-t is kaptok, blablabla, ahogy ez lenni szoktok az önségfinanszírozásban, és gyártsuk együtt a tartalmat. Szerinted eljuthat oda a világ, hogy egy nap majd a stúdiók, ezek a nagy pénzes monumentumok, ezek effektíve meg fogják kérni nézőket arra, hogy együtt dobjuk össze a pénzt a sorozatnak az életben tartására, vagy folytatására?
Hát igen, ez egy jó modell lehet, de viszont...
Szerinted sikeres is lehet egyébként?
Hát valamennyire igen, de mondjuk nem az összes sorozat, mert mit tudom, aki néz mondjuk 15 sorozatot, annak valószínűleg nem lesz pénz arra, hogy mind a 10-be fektessen, és akkor nyilván, nem tudom, kiszűri azt a maximum 2-3-at, amire tud áldozni.
Szerintem pont ez az, hogy effektíve, ha belegondolsz, hogy mennyibe kerül mondjuk az a Star Trek sorozat, mondjuk átlagban jó volna tudni egyébként, mennyibe kerül egy átlag sorozatnak a büdzséje, ami mondjuk akár ez a Bonz kaliberű krimi sorozat pán egy a 10. évadában, mert ugye a színészek gázsiát nem csökkentetted le, nem viheted lejjebb, mint ahol akkor van, illetve kicsit lejjebb engedhetnek, ha ők benne vannak a dologban, de annyira nagyon nem engedhetnek ők sem a dologban. Tehát mondjuk egy 10. évadában járó sorozatnál azért már kicsit nehezebb a dolog. Mondjuk egy olyan sorozatra gondolok, mondjuk az első évadában van, ami effektíve olcsó is, amit viszonylag könnyű előállítani, meg tényleg nagyon jó, még akár komédiák esetében. Szerintem mondjuk, hogyha azt mondják, hogy nekünk 2 millió dollár kell tőletek arra, hogy összedobjátok egy epizódot, akkor létezik-e olyan modell, ahol a nézők össze tudnak dobni nekik több mint 2 millió dollárt arra, hogy több epizódot készíthessenek? Mert szerintem a 22 epizódos modellben nem működhetne. Ha ők azt mondják, hogy mi bevállalunk 13 epizódnak a büdzséjét, nektek 9-et kéne összedobnotok. Szerinted akár egy ilyen modell az vagy működőképesebb lenne?
Hát elképzelhető. De most igazából ott is úgy, hogy mekkora ez a rajongói bázis, mondjuk az a része, akik tényleg áldoznának is erre bármennyit, mert hát igazából, hogyha elegen vannak, akkor nem is feltétlenül kéne egy ilyen 10-15 dollárnál több egy embertől, hogyha tényleg mindenki beleteszi. És akkor arra azért szerintem lenne, aki azt mondja, hogy jó, hát ezt havonta meg tudja csinálni, vagy akár hetente is.
Na jó, van, csak ugye azt se felejtsük, hogy az átlag emberek, aki az átlag tévéző, ha abból indulunk ki, akkor ők általában nem a tehetősebb fajta.
Igen, de mondjuk ez egy ilyen kisebb összeget szerintem, hogyha nagyon akar, akkor mindenki félre tud tenni, vagy mindenki tud olyanra költeni, ami fontos neki, amit szeretne.
Hát én nagyon bizony egyébként ebben, hogy ez így igaz. Na, de folytassuk a levelet. Mert az mégiscsak izgalmasabb.
Igen. Igen, azt mondja, hogy az első, amit te kisemeltél vastaggal, hogy hát most sokkal bonyolultabb a kapcsolat a nézők és a sorozatok között, mint valaha.
Egyébként igaz szerintem minden szempontból.
Ami igaz, abszolút, és tényleg emiatt nem lehet már az élőből és az aznapi számokból kiindulni.
Na most ilyenkor bennem felmerül a kérdés egyébként, hogy mondjuk egy unbeatable esetében miből indulsz ki?
Jó, tudni, ott nyilván csak abból lehet.
Mert ugye a Fox is ugye azt mondta azért, ott van a kutyállásban, hogy ha mi csinálunk valami élő eseményt, ha jól emlékszem, akkor a Grease jövőre élő lesz, hogy annál az élő nézettség fog számítani.
Igen.
Bennem viszont felmerül a kérdés, hogy mi a francért? Tehát bármi különbséget csinál az, hogyha az élőben megy. Tehát anyagilag, értve. Hogy feltétlenül annyival többet kell számítani mondjuk az R+3?
Nem is az, hogy feltétlenül anyagilag, de mondjuk szerintem, hogyha valami élőben megy, akkor ezt inkább nézi meg élőben a szemben, mert ezt tudja, hogy ez tényleg akkor van, ezt akkor érdemes nézni, és utána már ez fura, hogyha utána nézi, de ezt szerintem sokan gondolják így, hogy azt ezt tényleg akkor kell látni, amikor megy.
Mondja a két csávó, akik az NDT-ből live-ot felvételre nézik.
Na jó, hát igen, nem mindenki, de azért sokan.
Persze. Ez úgy képes. Csak ugye ott is fel van az emberekben a lehetőség, hogy tehát például engem is nagyon sűrű van az, hogy vagy például induljunk ki abból, hogy az Adele koncert, ami ugye élő koncert felvétel december közepén, ugye az sem élő, de effektíve élő koncert volt.
Igen.
Tehát az emberben felmerül a kérdés, hogyha a nagy networkok meglehetik azt, hogy egy élő eseményt, ami egy koncert esetünkben nem élőben közvetítenek, és élőben, élőnek reklámozzák valahol, az vagy miben csinál különbséget, mint hogy én egy élő műsort mondjuk 3 nappal később nézek meg, mint ami.
Hát így nézve nyilván semmiben.
Na, hát erre van a szó. Tehát ha a tévcsatorna megcsinálja, ez megint ugye ez a játék, amit egyébként ők csináltak annak idején, hogy neked kell követni bennünket, nem pedig mi fogunk követni téged. Tehát ez ugyanaz a játék, hogy tulajdonképpen mi példát mutatunk, hogy igen, mit csinál, mi közvetítünk ki előtt cuccokat, neked viszont élőben kell nézned. De ez megint nem fog vezetni sehova, mert nyilván van egy réteg, aki imádja, aki élhal az élő műsorokért, akit érdekel. De nem feltétlenül fog ráérni akkor, mert lehet, hogy dolgozik, vagy valamiért. De érdekli, és már csak azért is megnézni, akár pár nappal később is, mert élő. Ugyanúgy, mint hogy a meccseket is az ember megnézi, mert még mindig tud sokat hozzáadni egy NFL meccshez, és például vasárnap estihez a DVR-nek a nézettség az R+3-ban. Tehát, oké, tehát meccs esetében ráadásul teljesen más a kérdés, mert ott ugye Kovácsul az egész média tele van az eredményekkel. Tehát ha vannak olyanok, akik a meccseket képesek R+3-ban megnézni, akkor nehogy már nekem azt mondd, hogy egy olyan produktum, ami akár egyszerű alkalom, akár sorozat, élőben megy le, azt nem lehet megnézni pár nappal később, ahol effektíven nincsenek spoilerek a képetben nyomva, mint egy meccs esetében. Tehát azért ott lebeg a képmutatásnak is a dolga, de ezt majd szerintem még két-három éven belül ki fogja herélni magát, vagy megszabadul ettől a gátlásától szerint. Remélem. Igen? Figyelek.
Igen. Igen, azt hiszem, hogy a következőt ezt már mondtad, amit kiemeltél, hogy ugye 7 napon belül több mint a sorozataik egyharmada gyakorlatilag
Lók minden a
lassan. Nem ez mászik az. Igen, jó, nem, meg vagyok most. Igen, tehát a C-csoportjukból, tehát a 18-49-ből sokkal többen néznek 7 napon belül valamit, mint az adott napon. A 30 napon belül pedig 7 olyan fogsorozat is van, ami legalább megduplázza az élő napi nézettségét.
És szerintem ezért van a Scream Kings-nek esélye. Hogyha a Fox-et érdekel az, hogy mi történik 30 nappal az adásba kerülés követően egy-egy epizódjával, akkor szerintem ezért a Scream Kings-nek van esélye.
Igen, de nem biztos, hogy benne van egyébként ebben a 7 sorozatban.
Én remélem, hogy nincs, de nem tudhatod. Én nem tudhatod, hogy kiszivárodnak ezek az adatok, hogyha valahol meg lehet őket találni, de mi annyira nem foglalkozunk ezzel, mi történik.
Igen, mert szerintem a Scream Kings-nél szinte majdnem minden héten van olyan, hogy valamelyik szereplő végig twitteli az epizódot. És hogy mondjuk ez meg egy érdekes, hogy igazából nyilván akkor ilyet nem lehetne csinálni, hogy mondjuk rámennek arra, hogy nem az élőadása fontos, tehát akkor gondolom idővel ez is megszűnne, hogy lehet élőben twittelni a stábban, mert akkor felesleges lenne.
Ez egyébként egy nagyon érdekes kérdés. Nehéz rá válaszolni, mert szerintem egyfelől valahol talán szükség van arra a közösségi média erőssége miatt, meg az, amiatt is szükség van rá, hogy tehát nagyon sokan vannak olyanok, akik tehát ha belegondolsz, ezek a recap-ek, amiket ugye, hogy mi történt az adott epizódban,
igen.
Ezeket rengetegen olvassák. Még akkor is nagyon sokan olvassák ezeket, hogyha nem nézik a sorozatot.
Igen.
Valamilyen okból kifolyólag.
Igen.
Ebből a szempontból viszont egy szociális médiában történő live tweetelés vagy hasonló dolgok megint csak egyfajta olyan különlegesebb élményt tudnak nyújtani a néző számára, akár nézi, akár nem a sorozatot, ami rávet jött arra, hogy egy nap elgondolkozzon azon, hogy majd nézze a sorozatot. Tehát tulajdonképpen vagy megkedvelje az adott szemét, és nézze a következő produktot, ami benne lesz.
Igen.
Tehát a közösségi média jelenlegi erejéből kiindulva, én nem hiszem azt, hogy a live twitterés mint olyan megszűnne akkor is, vagy akkor, hogyha nem az élő nézettségre mennének rá.
Hát igen, csak akkor lehet, hogy idővel az ennél jött magának twitterni a színész gyakorlatilag, mert már nem nézné senki.
Azt azért nem hiszem, hogy megtörténhetne. Bár, ki tudja. Biztos vannak egyébként olyan sorozatok, ahol ez megtörténik, mert hát mi is rengeteg olyan sorozattal tudunk, amiről senki más nem tud. És rengeteg olyan sorozat van, mint például a Hit Record, amiről egy éven keresztül senki soha nem hallott.
Igen.
És utána meg itt lett ez a gigantikus siker, meg sláger, hogy mindenki csak a Hit Recordról beszél 2016-ban. Mm. Tehát, érted? Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon vékonyka jég. Szerintem, amin táncol mindenki, de a közösségi média, ami a közösségi média ennyire erős, és ami a közösségi média ennyire meghatározó rész az életünknek, szerintem van értelme a live tüttelésnek. Akár nézik a sorozatot, akár nem. Én személy szerint nem rajongok különösebben érte, abból a szempontból legalábbis, hogy olyankor, amikor tudom, mondjuk, hogy az iZombiesok azok rengeteget, az Undeatable-osok rengeteget tüttelnek live-ba, meg van még egy-két sorozat, azt hiszem, ahol csinálják ezeket így egész éjszaka, és amikor reggel jövök a Twitterre föl, és tele van spoilerekkel, és ott idegesek, hogy még nem láttam a részt, tehát nem, át akarom ugrani, viszont nem akarom átpörgetni az egészet, nehogy közben valami érdekes hírről lemaradjuk, vagy valami érted. Tehát van ez a fajta része, hogy az embert, hogyha nem élőben nézed, akkor már el tudja idegesíteni a dolog. Viszont utólag visszaolvasni meg itt nagyon jó dolog. Ezeket a live tweeteket, vagy miközben nézed az epizódot, nem, mi te megnézed igazából utána visszaolvasod a live tweeteket, szerintem úgyis tökéletes élményt tudnak nyújtani, szóval
persze.
Ez mindenféleképpen egy ilyen másfajta élményt nyújt, ami szerintem jó termékkapcsolás szempontjából rettentően jó, meg egy kialakítson egy közösséget, ami igazából szerintem sokkal fontosabb, tehát minden sorozat tévében legalábbis egészen biztosan, minden sorozat arra megy, arra kellene mennie legalábbis, hogy kialakítson magának egy rajongói bázist. Bom. Szerintem. Én legalábbis ebben látom a dolognak a létjogosultságát. És ami nekem még ebben a levélben nagyon kedvenc pontom volt, az az, hogy a Fox azt mondta, hogy ők mindig is egy nagyon büszkék voltak arra, hogy ők egy jövőbe látó csatorna. És akkor bennem felmerült egy kérdés, hogy vajon hol volt ez a nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy előre látom a jövőt motivum, amikor elkaszálták a Firefly-t, vagy a Dollhouse-t, vagy csak két no-name-es sorozatot említsek meg az elmúlt 15 évéből a csatornának.
Hát igen.
Szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes, meg ez valahol szerintem attól is függ, hogy hogyan kommunikálnak, meg ki kommunikál, meg... Igen, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés szerintem. De igen. Igen?
Hát igen, ez az egész egy nagyon összetett kérdés, és igazából a Fox is ugye beszélgetésre hívja a többieket, tehát azt szeretnék nyilván, ha ők is kifejtenék esetleg a véleményüket, és nyilván közösen lépnének a jövőbe, ahogy ők is ezt fogalmazzák a végén.
Amire szerintem egyébként marhára igazuk van, mert valahol tényleg ez a jövő, meg tényleg ennek kellene lenni a jövőnek, mert tényleg ennek kellene, hogy igazából számítson. De hát ugye, kik vagyunk mi, miért mértünk ehhez. Na, de beszélgessünk kicsit arról, hogy ha már úgyis az élő tévét istenítettük annyira, és az Undeatable-t említettük korábban, akkor hogy milyen volt ez a heti epizód. Hú, Krista Miller. Hiszem, ugye.
Igen.
Scrubs-os nő. Az igazi Puma. Folytatta pumazmusát. Mennyire brutális a jó epizód volt már, nem?
Igen, abszolút.
Neked mi volt a kedvenced?
Hát nem is tudom, nehéz ezt, de szerintem az, amikor megjelenteni ezzel a lófarokkal, vagy nem is tudom, minek nevezzük abban az ígbe, meg minden.
Igen, az már majdnem annyira vicces volt, mint a mi előtte való veszekedésünk arról, hogy ez a kép igazi-e vagy sem.
Igen, de hát ezt nem csak mi veszekedtünk róla, hanem a kommentekben is nagyon komoly téma volt a különböző felületeken, hogy most ez akkor valódi, vagy nem, vagy hogy most ez mi.
Igen, Luke stalkerkodik és kommenteket olvas.
Hát nem, de most ez egy érdekes, ezt nem kell stalkerkodni, mert a képembe tolták a Facebookon, az NDA-től Facebookról, úgyhogy...
Egy egyszerre láttam, szóval...
Hát igen, azt mondom, hogy minden felület.
Na jó, de azt mondom, hogy aki Facebookon van, az más stalkerkodás valahol.
Na persze.
Hát igen, mert ott azért mégiscsak az ember effektíve valamilyen szintet személyesebb platform, tehát személyesebb dolgokat osztasz meg.
Hát
nem
de
sorozatok esetben.
A sorozatok oldalán általában ugyanazokat osztják meg mindenhol.
Igen, de még egyszer mondom, aki Facebookolók éjjel-nappal az személyesebb tartalmakra kíváncsi, ergo stalkerkodik
mások. Nem, én nem az élogok ott, hanem mert bárkivel ott beszélek.
Persze. Mi pedig el is hiszük neked. Nem tudom, nekem egyébként az egyik nagy kedves momentum szinten egyébként Daniels kapcsolódó voltam, amikor besült a szövegben, besült a mondat, hogy az brutális volt igen, szerintem.
De akkor se tört meg.
Akkor se tört meg. Jesse viszont igen.
Hát igen, meg mindenki gyakorlatilag, csak ő nem.
Bennem egyébként felmerült egy kérdés, amit egyébként Bianca Kajlics favoritolt is Twitteren, hogy jó, igen, most ez nagyon dolog volt, amit muszáj volt felvágni, meg kicsit bocsi. Hogy amikor benyomja neki Miller azt a bizonyos brutális poént, amit ki is írtál, hogy ezzel a frizurával már csak egy Adidas cuccra vagy attól, hogy Jane Lynch legyél.
Igen.
Című poénye. Szerinted ott megtört Bianca?
Szerintem ott nem igazán megtört, én inkább azt látom rajta, hogy valahol ő is így látja.
Nem, nekem végazott az érzésem, és abból, hogy fa volt, azt szerintem ő is így érezte, hogy ott megtört. Mert ott volt egy momentum, amikor kísértett a képből, hogy látszott rajta, hogy próbálja visszatartani a röhögő görcsét. Nagyon ki akart menni már a kép. Úgyhogy nekem ezek a poénok azok brutálisak voltak. Vagy amikor utána elkezdi Miller, hogy a kutyához beszél, hogy a kutyáról mond valamit, és hogy azt mondja, hogy a Frasierben a kutya cukik volt. Ez azért hihetetlen dolgokat műveltek, meg szerintem brutálisan felépítették ott a végét.
Igen.
Aztán az elején nagyon jó pofa volt az, amikor arra beszélgettek, hogy Justin mennyire pocsék lenne ugye főszereplőnek egy sorozatban. És akkor utána ugye azt mondja Danny, hogy beszélem, amikor felsődsz a dumájával, hogy hát igen, de azért elég jó képű ahhoz, hogy másodheged is legyen.
Hát igen.
Igen, tehát... Vagy ez is nagyon brutális volt, amikor Mo elkezdi, vagy a... Mo? Candice elkezdi, hogy Mo még szűz, ne beszéljünk előtte szexről, meg hasonló. És akkor röpülten mondta, hogy hát a lábam nem egészen így gondolja.
Igen, szerintem inkább ez az egy momentja volt, ez nagyon brutális volt.
Nem, az volt neki még egy, amikor ott mindenki Danit higette be.
Ja, igen, igen.
Tehát ez röpülnek is egy két momentum.
Igen. Igen, nekem azt tetszett Shelley, hogy valamikor a főcím után, amikor gyakorlatilag ez az időbukásom poénkodtak, hogy a miért, és akkor jobban azt mondta, hogy talán, mint hogy csak egy percet találkoztunk volna veled, akkor még tök más ruhában voltunk.
Ami egyébként azért is volt zseniális, mert ugye a néhány szereplő egyébként ott a főcím alatt öltözött át
igen,
konkrétan.
Igen. De...
Tehát azért tényleg megadják a módját itt annak, hogy teljesen őszinték legyenek.
Hát ez biztos.
Amit én eszméletlen imádok egyébként, meg szerintem brutális. Meg a másik nagy, vagy harmadik nagy poénom Krista Millertől, ami állam egyébként az epizód csúcs momentumai között volt, az mindenféleképpen, amikor befogja a Candice-nek a száját, és ugye azt mondja, hogy nem most Powerpuff, vagy Pindul Pandurka, nem egy Disney műsorom vagy. Ez volt.
Igen.
Ott ugye a Pindul Pandurokra gondolt, nem?
Szerintem biztos.
És ezek a Butterpuffnak írják angol?
Nem, csak én rosszul írtam.
Jaj, jó, oké. Majd pillanat megértem, mert azt a tweetemet is kedvelt az egyik író. Úgyhogy nehogy ez az az ilyen, hogy itt hülyeséget írtam. Na mindegy. Szóval igen, voltak azért egy-két ilyen nagyon... Nagyon, nagyon brutális poén volt. Vagy neked ott volt meg az a remes poén, amit szerintem te...
Igen, szintén brutális volt. Úgy is szeretem az ilyeneket, amikor Dani így megint, és akkor nem tudom, hogy 5-6 mondatot egy levegőben, egy történetben, amit nem tudom, Bozsó Peti biztos nem annyira szeret, de...
Szerintem is imádja.
Ugye egyébként ez jó volt. Meg itt igazából szerintem majd a címet is le kell fordítani, mert kb. Ez ugye nem fog kijönni igazából.
Ez egyébként egy érdekes dolog lesz, hogy ezt így hogy lehetne lefordítani, és hogy meg is maradjon az, és ne legyen túl lagymatag magyarul, mert szerintem én attól félek egyébként, hogy ezt a dal címet csak úgy lagymatagul lehet, hogy mindenki érzik, vagy mindenki fáj, vagy
igen.
Mindenet fáj, vagy nem tudom, ami hasonló dolgokkal. Hogy fordítanád le? Ha már is fordító vagy. És általában ebből élsz.
Igen, állítva. Nem tudom, talán mindenkinek fáj, meg szerintem az lenne a legjobb, meg az úgy későn rá, de igazából úgy is fura. Meg nem biztos, hogy ebből mindenki rájönne, hogy ez melyik dal.
Szerintem nem.
De meg így hagyják, akkor valahol a poém ezt. Mert mondjuk, hát nem tudom, mert igazából is meg lehet úgy oldani, hogy rájöjjön a néző, hogy mit jelent a címe.
Hallgatlak.
Jó, mondjuk nem, igazából nem teljesen jön ki úgy, mert hogyha meghagyják eredetiben, és akkor tehát a végén mindenképpen át kellene igazából írni, hogy kijeljön ez, hogy azért kértek tőle bocsátott, mert igazából nem fáj mindenkinek.
Na jó, de ez mindig nem magyarázza meg a dal címet.
Hát igen, ez egy nehéz helyzet igazából.
Sok sikert is kalappal a fordítónak. Szerintem ilyenkor te összeteszed a két kezed, hogy nem a tiéd.
Hát igen.
Egyébként belegondoltam, de hogyha mondjuk a tiéd lenne ez a sorozat, akkor szerintem te pokolén utálnád. Jó,
hát akkor lehet, igen.
Szerintem tutira biztos, mert tényleg embertelen az a mennyiségi poén, amit itt össze kell dobni. Szerintem egyébként nem tudom, valahol valamilyen szinten talán az Undateable-nek a legnehezebb a jelenlegi komédiák közül a szövegét magyarra jutatni, nem?
Igen.
Főleg ebben a harmadik évadban, mert az első kettő az még úgy elment, de amit a harmadik évadban összetesznek, az kalappal annak, aki képes lesz. Engem tényleg érdekelne az, hogy milyen verzióban fogják majd behozni Magyarországon, mert felteszem, nem fogja behozni mind a két verziót, hanem létezik egy nemzetközi verzió, amit a kettőből vágtak össze?
Hát nem tudom, ez egy jó kérdés.
Mert általában szerintem az szokott lenni.
Elképzelhető amúgy, igen.
Azon óriási nagy csalódás lenne. Hogy döntöd el, hogy melyik poén volt a nagyobb? Tehát effektíve használd akkor már csak a nyugati partjadást, érted, mert az jobb volt, de... Nem tudom, mert igazából tényleg vannak olyan szituációk, amikor az egyik másik jobb volt. Csak ugye vágás szempontjából is nehezebb valahol valamilyen szinten összetákolni a dolgot, nem tudom.
Igen.
Még biztos egyébként, hogy vannak ilyen nemzetközi sávok, mert muszáj legyen.
Persze.
Oké, ezt az epizódot te hova helyeznéd el? Másképp nőtt a nézettsége, úgyhogy jaj!
Mindenképpen jobb epizódok közé tartozik, vagy a legjobbak közé talán.
És ez a szóra vártam nagyon. Igen, ez a szó szerintem még tökéletesen leírta azt, hogy milyen is ez a bizony, mert ez tényleg nagyon. És az a legbrutálisabb, hogy mind a ketten még csak a keleti partjadást látunk, mert a nyugati még mindig nem szivárgott ki. Szóval van velük, már elnézést. Nem? Még nem szivárgott ki?
Nem tudom, most nézem, de tegnap még biztos, hogy nem.
Hát gondoltam, miért mi elmegült, tehát úgyhogy felteszem, hogy még nem szivárgott ki.
De most már talán, igen.
Yes! Ide vele. Oké, mit szólnál, hogyha miközben várjuk azt, hogy az Undateable következő nyugati parti adását is megnézhessük, hogyha átmennénk... Lol. Oké, na mindegy. Szóval, hogyha slow motion hős sétába bandukolnak be a napnyugtába. Az adás végén. Készen állsz?
Persze.
3, 2, 1. Gyere, rakul, induljuk!